meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szerte a hívődat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte: Sem ő nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: Menj, mosakodj meg a Siloé tavában. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: Nem ő az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette: Én vagyok az. Erre megkérdezték tőle: Hogyan nyíltak meg a szemeid? Ő azt felelte: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeim, és azt mondta: Menj el a Siloé tóhoz, és mosakodj meg. El is mentem, megmosdottam, és most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Hol van az az ember? Ő azt felelte: Nem tudom. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, oda vitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat készített, és megnyitotta a vak ember szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett el látni. Ezt válaszolta: Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték: Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak: Bűnös ember, hogyan tudna ilyen csodát tenni? És szakadást támadt közöttük. Azután újból faggatni kezdték a vakembert: Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta a szemeit? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit és megkérdezték tőlük: Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, válaszolták, de hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hiszen megvan a kora, hogy magáról beszéljen. A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiástak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt. Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették: Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt: Hogy bűnöse vagy nem, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Erre ismét megkérdezték: Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemeid? Ő ezt felelte: Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok-e ti is a tanítványai lenni? Erre megátkozták, és azt mondták: Te magad vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban ezt felelte nekik: Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeim. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg Isten, de aki Istenfélő, és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit. A zsidók ezt felelték neki. Te oktatsz minket, aki mindenestű bűnben születtél, és ki közösítették őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte. Látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt, hiszek Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte. Csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De ti azt mondjátok, hogy láttok. Ezért megmaradok a bűnötök. Ezek az evangélium. Bálint, gyertek előrébb, kérlek. Már olyan jól leraktad már a táskádat, de köszönöm. És akkor gyertek, zárkózzatok föl, ne csak örüljetek annak, hogy több helyetek lenn, mert akkor, akik hátul vannak, egy kicsit sem járnak jobban. Azt is lehet esetleg, hogy páran itt át tudtok állni erre a sarokba. Nagyon köszönöm, Gábor, hogyha még átjöttök ide, akkor még a Szent Mise is egy lehetőség, hogy jót tegyünk másokkal. Nem rossz helyzet. Mai evangéliumban olyan gyönyörű az, ahogyan Jézus valami sokkal többről tud tanú bizonyságot tenni, mint ahogyan akár a tanítványok, de még inkább a farizeusok és az írástudók világából azt látjuk. Mert tulajdonképpen, hogyha keresnénk itt a kulcsszavakat, akkor valami olyasmire találnánk, hogy a tanítványok is, de hát még inkább a történet sodrában az írástudók, a farizeusok egyre inkább a körül jártatják a gondolataikat, hogy bűn, bűnös, büntetés, bűnhődés, bűnbak, minden olyan szó nagyon tetszik nekik, ami azzal kezdődik, hogy bűn. Tulajdonképpen a tanítványok kérdése is nagyon jól bevezeti ezt az ószövetségi gondolkodásmódot. Arra néznek, aki nem lát, és azt kérdik, most akkor ő a vétkese, az ő bűne miatt történik-e itt a büntetés, vagy pedig hát a szülei a bűnösök, csak éppen a fia bűnhődik-e bűnök miatt. És közben pedig Jézus azt látjuk, hogy egy teljesen más összefüggésben, egy teljesen más látásmóddal közelít ehhez a helyzethez. És talán bennünk van még ez a mondat, ahogy beszél, azt mondja, se a szülei nem követtek el bűnt, sem ő maga nem bűnös, de még ha bűnösök lennének, sem erről van itt szó, hanem arról, ez egy lehetőség arra, hogy Isten tettei megnyilvánuljanak most. Megnyilvánuljanak rajta, megnyilvánuljanak itt és most és közöttünk. Ez egy teljesen más látásmód. Miért olyan fontos nekünk ez? Azért, mert természetesen mi mindannyian keresztény emberek magunkban hordozzuk az Ószövetség látásmódját. De az Ószövetség vakságát is magunkon hordozzuk. Egyszerre magunkba hordozzuk az Ószövetséget és az Új Szövetséget is. És itt van a nagybőjti időszak, és nagyon könnyen mi mással is törődnénk, mint azzal, hogy bűn, és akkor bűnbánattartás, és bűnbocsánat, és a többi, és tulajdonképpen mindezzel nem egyszer bent maradunk az Ószövetség vakságában, vagy legalábbis világában. És nem haladjuk túl ezt a világot. Mert ahogyan Jézus közelít, az ő kifejezései, az ő fontos súlypontjai nem ott vannak, hogy bűn, hogy bűnhődés, büntetés és a többi, hanem azt mondja, sötétség és világosság. cselekvés és nyugalom. Vagy azt mondja, ez a helyzet lehetőség az Isten számára. Miért olyan fontos ez nekünk? Azért, mert emlékeztek, a hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy ha a ti igazságtok nem múlja fölül az írás tudók és farizeusok tudását és igazságát, egyszerűen, mintha be se léptetek volna az Isten országába, mintha közötök se lenne hozzá. Mi az, ami megnehezíti bennünk azt, hogy átlépjünk az Ószövetség világából, ami bűn, bűnhődés, büntetés és a többi, abba a világból sokkal inkább sötétség és világosság, cselekvés és nyugalom, hogy ebben a világban tudjunk lenni. Miközben az nem azt jelenti, hogy a bűnnek, vagy a bűnbocsánatnak, vagy a bűnbánatnak az értelmét és értékét áthúznánk, és a létjogosultságát tagadnánk. Erről szó sincsen. Csak hogy képesek vagyunk-e azt felülmúlni. És itt akkor három dimenzióról kellene beszélni. Mi az, ami megnehezíti bennünk mindezt? Tulajdonképpen egyetlen szót is mondhatnánk, mert az a félelem. A félelem ellehetetlenít bennünket abban, hogy Isten országának a tetteit cselekedjük. A félelem ellehetetlenít, megbénít, elbizonytalanít és tehetetlenné tesz. Miközben képesek lennénk az Ószövetség világát fölülmúlóan Isten országának a tetteit cselekedni, és valahogy az mégiscsak belénk szárad. Miért teszi ezt bennünk? Azért, mert a félelem erősebbnek bizonyul. És a félelemnek van egy elsődleges szintje. A félelem elsődleges szintje tulajdonképpen egyszerűen így szól, féljük a bőrünket. Mindig, amikor a félelem elkezd bennünk munkálni, a félelem azt mondja, vigyázz, meg ne tedd azt a jót, mert ki tudja, milyen következményei lesznek. Egyszerű lenne az élet, hogyha amikor jót teszünk, jutalmat kapnánk érte. Hát, ha a jóra mindenki mosolyogva és ünnepi gesztusokkal válaszolna, ez a világ nyilván sokkal jobb lenne. Tehát az életünknek éppen ott van az új szövetségi kihívása, amikor ha jót tennénk, akkor annak nem lennének számunkra ott és akkor rögtön és közvetlenül éppenséggel nagyon jó következményei. Nem lennének. És ilyenkor azt mondjuk, nem, győzzön a félelem. És a félelem azt mondatja velünk, igaz, hogy jó lenne, ha ezt megtennéd, de te védd a hátad, a hátsódat, mensd a bőröd, az irhádat, meg ne tedd, igaz, hogy jó, de ne tedd meg, ezt mondja bennünk a félelem. Ne tedd meg, mert, és akkor itt jönnek az életünkre egyszerűen a legfizikai valóságunkra vonatkozó félelmek. Egészen bezárólag oda, hogy nehogy megtedd azt a jót, mert bele fogsz pusztulni. Vagy lelkileg pusztulsz bele, vagy fizikailag pusztulsz bele, meg ne tedd, mert bele fogsz pusztulni. Ez az első köre a félelmeinknek. És amikor a félelmek elhatalmasodnak rajtunk, vagy, és ezért érdekes a néhány szó bevezető, meg ez az egész történet. Mert mi az, ami a félelmeinket táplálja? A félelmeinket azt táplálja, hogyha kizárólag abban a világban élünk, hogy bűn, és büntetés, és bűnhődés, és bűnbak. Ha a nagybőjtünket alapvetően ez a világ teszi ki, hogy most akkor mennyire vagyok bűnös, és mennyire nem, és én akkor bűnösebb vagyok-e, vagy a másik bűnöse, más is bűnöse, vagy a másik bűnösebb, mint én, és hogy ő volt az oka, hogy én végül is most így jártam. Tehát ameddig a bűn körül kering az életünk, addig tulajdonképpen ki nem mondott módon a félelmet tápláljuk magunkban. Azért, mert végül is ebben az összefüggésben, amiben más sincs, csak bűn és bűnhődés és büntetés, Isten kicsoda. Ebben a világban végül Isten az, aki legvégül büntet. Vagy legvégül azt mondja, na ez bizony bűn volt. És Isten az a valaki, aki legvégül az embert vagy kitaszítja a mennyországból, vagy esetleg beengedi. Ez egy elég rettenetes világ. Ezért, amikor mással se foglalkozunk, ez köti le a vallásos világunkat, hogy bűn és bűnhődés és büntetés, tulajdonképpen ki nem mondott módon a félelmet etetszük a saját lelkünkben. És aztán van a félelmeinknek egy második dimenziója, ez pedig a társas kapcsolatainkra vonatkozik. Megtehetnék valami jót, de meg nem teszem, mert esetleg megszégyenülök. Meg nem teszem, mert kinevetnek. Meg nem teszem, mert kicikiznek. A mai történetben egész nyilvánvaló. Meg nem teszem, mert kirekesztenek. Meg nem teszem, mert kizárnak a zsinagógából. Meg nem teszem, mert megszégyenítenek majd. Meg nem teszem, mert majd megvetnek engem. A félelmeinknek a második dimenziója minden olyan félelmünket tartalmazza, ami a kapcsolatainkra vonatkozik. És bár kaptunk egy belső meghívást a jóra, azt mondjuk nem teszem meg, mert nem akarom, hogy így vagy úgy ítélkezzetek fölöttem, és a többi. Nem teszem meg. De ez még csak két dimenziója a félelmeknek, van a harmadik, és ez a legsúlyosabb. Ez pedig az, amikor egészen közvetlen módon Istentől félünk. Mint aki a büntetés piramisának a csúcsán áll. Mint aki végül ténylegesen jobbra vagy balra mutat. Hát hogy ne félnénk egy ilyen Istentől? És a félelmeinknek a legmélyén pedig az Istentől való sajátos félelmünk van. És ennek a sajátos félelemnek tulajdonképpen két világa létezik. Az egyik, mikor azért félünk Istentől, mert az általunk elképzelt életbe ő esetleg belenyúl. És azt mondja, hogy nagyon szép, hogy te elképzelted az életet, én meg mondanék neked valami mást. És ezt nem akarjuk. Sokszor mi miatt nem akarjuk? A félelmeink miatt. Túl sok a félelem, etetjük a félelmeinket azzal, hogy bűn és bűn és bűn, és ennek kapcsán akkor persze mi az, ami segítségünkre van, gyorsan találjunk ki sok törvényt és sok szabályt. Legyen sok előírás, sok norma és rengeteg hagyomány. Akkor azokat betartjuk, azok elég kézzel foghatók, elég világosak, és akkor nem kell annyira félni. Isten szeretetről kevésbé van szó. A félelmeinktől akarunk menekülni. Meg akarjuk előzni azt, hogy túl sok legyen már bennünk a félelem, miközben a félelmeinket tápláljuk. Ez az egyik világ, nem Isten egyáltalán ne szóljon, mert már úgy valamennyire egy viszonylag elviselhető világot kitaláltunk. Már egy olyan belül viszonylag elviselhető. Van benne félelem bőven, de úgy nagyjából mi kitaláltuk, hogy mit tartunk bűnnek, meg mit nem, meg mit tartunk meg, meg mit nem, de nehogy beleszóljon. A másik pedig, amikor azért félünk, mert Isten valamit egészen másképpen is meg tud láttatni. Vagyis meg tudja láttatni velünk a vakságainkat. Nem felejtem el azt sohasem, hogy néhány évvel ezelőtt elmentem egy továbbképzésre. És a továbbképzésnek a második napján rájöttem, hogy amit én most itt tanulok, az sokkal jobb annál, mint ahogy én azt csináltam eddig. És gondoljátok, hogy ennek örültem. Dehogy örültem neki. Egy napig kínlódtam. Kínlódtam és szenvedtem. És tudjátok, milyen gondolataim voltak? Én ezt be nem ismerem, hogy ez jobb, mint ahogy én csináltam 10 évig. Be nem ismerem. Nincs az a pénz. Hát ugyanis, ha be kell ismernem, hogy bizonyos szempontból eddig vak voltam, akkor az egész múltamat át kell néznem. Minden egyes tettemet, amit ebben a világban tettem, és azt gondoltam, hogy nagyszerű volt. Most azt kell mondanom rá, 3-as alá. Azt mondtam, ez egész jó volt, elégtelen. Kinek van ehhez kedve? Dehogy is, inkább legyek vak. Nem akarok én látni. Egy napig. Ott volt az a nap, nem, én inkább ellenállok, majd mondom, jó, hát így is lehet éppen, de hát. És egész éjszak is forgolódtam az ágyam, és nem bírtam aludni, még egyáltalán el mertem jutni oda, hogy azt mondjam, hogy na jó, ez tényleg jó. A félelmeinknek aztán a legmélye az, hogy Isten egyszer csak valamit, hogy megmutat nekünk, na akkor lesz nekünk végünk. Hát szó sincs arról, hogy ez rögtön valami örömmel és felszabadultsággal járna rögtön. Hát az is jön, kicsit később. Ezért aztán nagyon sajátosan inkább mi magunk is visszahúzódunk abban a jól ismert világból, bűn és büntetés és bűnhődés, hogy jól valahogy megpróbálunk berendezkedni, és tovább vetetjük a félelmeinket. Még lenne két gondolatom. Mindenképp, már tudom, hogy álltok, de én is. Valamennyire legalább igazságos. Igaz, aki beszél, annak könnyebb. De, szóval, lenne egy költői kérdésem. Mikor hallottátok az evangélium végén, hogy Jézus azt mondja, én azért jöttem erre a világra, hogy aki vak volt, az lásson. És aki lát, az megvakuljon. Mit éreztetek? Milyen érzés volt, hogy Jézus, aki meggyógyítja ezt a vakon született embert, ezzel fejezi be a mai evangéliumi szakaszt? Fájt? Kis félelem, kis gyomorszorítás? Hogy annyira jó lett volna, ha ott van vége, hogy meggyógyította, és akkor találkoztak, és a vakon született leborul előtte, és itt a vége, fuss el véle. Jaj, de szép lett volna. És erre azt mondja, nem, akik láttak, azok vakuljanak meg. És tudjátok, miért kérdezem ezt? Ugyanis, hogyha a világosságunk és a bölcsességünk túlnövi az Ószövetség okosságát és tudását, akkor ez a mondat nem kelt semmilyen félelmet. Ez egy áldás. Ez egy jó kívánság. Nincs benne semmi, de semmi félelmet keltő. Mert miről van itt szó? Egyszerűen arról, hogy ameddig azt gondolom, hogy én jól látom és jól tudom, és mereven és görcsösen ragaszkodok ehhez, addig egyszerűen nincs esélyem egy több, egy gazdagabb, egy világosabb, egy színesebb, egy emberi életre. Ezért én nekem először arra van szükségem, de mint a szomjazónak a vízre, hogy azt tudjam mondani egy pillanatban, te jó ég, hát hiszen én ezt nem tudom. Te jó ég, hát tulajdonképpen ezt nem látom jól. Te jó ég, hát én lehet, hogy ezt eddig nem is csináltam jól. Ez egy áldás. Azoknak, akik azt gondolják, hogy ahogy ők látnak, ők már azt látják is. Ők azt tudják és értik, és nekik már senki nem mondjon semmit az életről. Ez egy áldás. Akkor valaki azt mondja, na hát, azt hiszem, hogy én ezt nem tudom. Sokszor ez a kiinduló pontja annak, hogy elkezdjünk élni. És milyen gyönyörű, valakinek megnyílik a látása, és a válaszainak a fele így szól, hogy én azt nem tudom. Ezt mondta a meggyógyított ember. Ki volt az? Én nem tudom. Hogy csinálta? Én azt nem tudom. Hol van most? Én azt nem tudom. Ez az ember egy boldog ember, lát. Valaki elkezd látni, azt mondja, azt nem látom. Ugye, ott látok, oszlop mögött mi van, bármit csinálhattok. Azt nem látom. Amikor valakinek megnyílik a szeme, akkor az azt is jelent, hogy egész bátran azt mondja, azt bizony én nem látom, azt nem értem, azt nem tudom, vak vagyok, vak vagyok, vak vagyok, vak vagyok. Ezért tulajdonképpen néha le kellene ülnünk imádkozni, kérnénk én egy kis vakságot. Istenem, ebben add meg nekem, hogy vaknak tartsam magam. A feleségek imádkozhatnának egy kis vakságért. Istenem, add, hogy egyszer azt gondoljam, hogy nem tudom pontosan, hogy a férjem kiféle, miféle. A szülők imádkozhatnának egy kis gyógyító vakságért a gyerekeikre vonatkozóan, a tanárok a diákjaikra vonatkozóan, a gyerekek a szüleikre vonatkozóan. Ez, ahogy Jézus azt mondja, és jöttem azért, hogy akik azt gondolják, hogy látnak, meg tudjanak végre vakulni. Ez egy áldás. Ez egy jó kívánság, ami nélkül az ő életük éppen nem jut előre. Ez volt az egyik, amit akartam mondani. Sajnos látom az órát. De lehet, hogy jobb volna nem látnám, ugye? Most vakuljon meg. Akkor abba hagyja, mert akkor fél, hogy mennyi az idő. De most kíméletlen leszek. Mert amit most mondok, az talán már nem lesz olyan nehéz. Egy mesét szeretnék idehozni. Egy magyar népmesét
a szárnyas farkasnak a meséjét. Ugyanis a főhős lovon megy azért, hogy nyilván miért, hogy az élete jobb tudjon lenni. Egyszer csak egy útkereszteződésbe érkezik. És az útkereszteződésben van három tábla. És az útkereszteződés egyik táblájára ez van írva. Ha ebbe az irányba mész, te életben maradsz, de a lovad megdöbben. A másik táblán az van, ha ebbe az irányba mész, igaz, hogy te megdöglesz, de a lovad életben marad. A harmadik iránymutató táblán a következő szerepel. Na, ha te ezen az úton mész, akkor találkozol a szárnyas farkassal, és ő ketté harap. A kérdés így szól, melyik irányt választod? Most, ha ez egy nem szent mise lenne, akkor most itt befejezném. De akkor annyira utálnátok, hogy úgy nem szeretném tovább folytatni. A legtöbb ember kicsit gondolkozik, és azt mondja, dögöljön meg a ló. Nem jó válasz. Egyszerűen nem jó válasz, mert ahhoz, hogy célba tudjunk érni, a lóra szükség van. Ló nélkül nem érünk célba. Ezt most mindenki értheti szimbolikusan, mindenhogyan. Vannak olyanok, valamiféle sajátos keresztény buzgalomból kiindulva azt mondják, jó, akkor halljak meg én. Majd a ló talán eljut a célba. Nem jó válasz. A főhős, szép mese, megtalálja a jó utat. A jó út az, ova az van kiírva, na emberfia, lovastul vagy ló nélkül, ha ebbe az irányba mész, találkozol a szárnyas farkassal, és ketté harap. És mi történik a mesében? A mesében az történik, hogy találkozik a szárnyas farkassal, és le tudja győzni. Hogy valamiképpen le tudja győzni. Ebben a beszédben erről beszéltem. Hogy zsigerileg azt mondjuk, dögöljön meg a ló. Vagy pedig oda vetjük magunkat küzdelem nélkül. És milyen gyönyörű, hogy ebben a történetben, ahogy megnyílik a vakembernek a szeme, tulajdonképpen átveszi Jézusnak az egész mentalitását. Ahogyan beszél a farizeusokkal, azt Jézus is mondhatta volna. Megkapja a bátorságot is a látással együtt. De a bátorságának nyilvánvaló, valódi szüksége van, mert hiszen kitaszítják, kiközösítik, és az élete is veszélyben van. De ő választja az emberi életet.